Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt írva találhatjuk, a Márk írása szerinti evangélium első fejezetének első öt versében a következőképpen. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, a Jézus Krisztusról szóló, Jézus Krisztus jöveteléről szóló híradást evangéliumnak nevezi a Szentírás. Jelentése örömhír. Nincs, nem is lehet örvendetesebb hír a Messiás jövetelének hírénél. Hiszen Isten bűnbocsátó szeretetéről, üdvözítő akaratáról szól ez a híradás. Arról, hogy Isten meg akar szabadítani minket a gonosz hatalmától, az elmúlás átkától, azért, hogy az övéi legyünk, az ő országában, ő alatta éljünk örökké. Ezt hirdették a próféták, erről tettek bizonyságot az apostolok, ezt hirdetjük mi is. És aki már komolyan elgondolkodott az élet nagy kérdései felett, mi végre élünk, mi életünk célja és értelme, vajon miért keseríti életünket annyi nyomorúság, szenvedés és gonoszság, amit nap-nap után megtapasztalhatunk, ha ilyen kérdések felett elgondolkoztunk, akkor tudjuk, hogy a Krisztus jöveteléről, adventjéről, mert advent jövetelt jelent, a Krisztus jöveteléről szóló hír valóban jó hír, örömhír, mert egyedül Krisztusban van reménységünk egy szebb és boldogabb jövőre. A felolvasott ige azt tárja elénk, hogyan nő valósággá az evangélium az életünkben. Krisztus jövetele történelmi valóság volt. Ehhez már nem fér kétség. De mindannak, ami Krisztussal történt akkor, ott 2000 évvel ezelőtt, van-e valami haszna az én életemre nézve? Mindez ugyanis nem valósul meg csak úgy magától, automatikusan. Isten szabadságot adott az embernek, hogy válasszon jó és rossz között. És miután Isten már mindent megtett értünk, azért, hogy üdvösségre jussunk, és ehhez az isteni szabadító tetthez mi a hajszálunkkal sem járultunk hozzá, nem is tehetünk hozzá semmit. Ezután mégis személyes döntésünkön múlik, hogy az evangélium valósággá nő-e az életünkben, vagy sem. Személyes döntésemen, személyes döntéseden, testvérem, múlik, hogy ma, 2000 évvel Krisztus után van-e, lesz-e valami haszna az evangéliumnak a mi életünkre nézve is. Vagy csupán csak erkölcsi útmutatás marad, esztétikai élvezetet nyújt számunkra az evangélium, mint például Jókai regényei, vagy Arany János költeményei. Vajon az evangélium több ezeknél a szépirodalmi remek műveknél? Márk evangélista azt írja, el kell jutnunk a bűnök bocsánatát eszközlő megtérés keresztségére. Azért adta Isten nekünk az evangéliumot hírként, hirdetett igeként, mert vezetni, irányítani akar bennünket általa, hogy megtérésre jussunk. Akkor és csak akkor kezd majd növekedni, valósággá nőni az életünkben az, amit az evangélium ígér, ha hagyjuk magunkat vezettetni, irányítani az ige által. El kell jutnunk tehát a bűnök bocsánatát eszközlő megtérés keresztségére. A keresztség vízbe merítést jelentett. Ez egy jelképekben gazdag, ősi beavatási szertartás volt. A víz lemossa rólunk a szennyet, átvitt értelemben lemossa bűneinket. De a vízbemerítés szemlélteti azt is, hogy a régi óemberünknek meg kell halnia, el kell tűnnie, vízbe kell fulladnia, hogy majd új, tiszta ember jöjjön elő, aki Isten előtt tisztaságban, igazságban él. Luther azt tanította Kiskátéjában, hogy az ó és új ember küzdelme szüntelenül naponként zajlik az életünkben. Ez nem egy bevégzett, lezárt történet, hanem életünk végéig újból és újból meg kell küzdenünk az új énünkért, az új életért. A hangsúly pedig a megtérésre esik. Le kell mondanunk régi életvitelünkről, és valami egészen más, valami újat kell elkezdenünk. Gyökeres, radikális változásnak kell bekövetkeznie az életünkben. Mert Krisztus szerint élni, őt követni, csak teljes odaadással lehet. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, tanít minket az evangélium. Vagy Krisztust tartom Uramnak, és akkor mindenben engedelmeskedem neki, teljes szívvel bízom benne, vagy más isteneim vannak, más prioritások szabják meg életvitelemet. Köztes út, harmadik alternatíva nincs. Ezért találó a megtérés kifejezés. Teljesen hátat kell fordítani annak, amit megszoktam, amivel mondjuk a világ kecsegtet, és egyedül, kizárólagosan Krisztushoz kell ragaszkodni. Akkor és csak akkor fog valósággá nőni bennünk az evangélium, ha meg tudunk térni, ha az új énünkért új életvitelünkért naponként megküzdünk és tusakodunk érte. Testvéreim, az ilyen megtérés mindig bűnvallással kezdődik. Amíg nem ismerem be, hogy vétkeztem, amíg nem tudok bocsánatot kérni, megromlott embertársi kapcsolatainkat sem tudjuk új alapokra helyezni. Igen, a megromlott kapcsolatokat, amikor akarva, nem akarva durván megsértjük egymást, és felhalmozódik bennünk a harag, a gyűlölet, a bosszú, csak úgy lehet helyrehozni, ha az, aki a másikat megsértette, alázatosan, őszintén beismeri vétkét, és bocsánatot kér. Az Istentől elszakadt, Isten ellen lázadozó ember is csak úgy rendezheti megromlott viszonyát Teremtőjével, csak akkor fogja megérezni, hogy szüksége van az evangéliumra, a Krisztusban felkínált kegyelemre, bűnbocsátó szeretetre, ha előbb elismeri és megvallja bűnösségét. Csak ezután jön a keresztség, az új életben járó közösségéhez való csatlakozás. Csak ezután beszélhetünk tényleges megtérésről. Mert a keresztség Krisztusba, Krisztus testébe oltatásunknak a szentsége. És Isten az ő szent lelkét ígéri, ajándékozza minden megkereszteltnek. A Szentlélek tanít meg minket új életben járni, a Szentlélek ad nekünk erőt az óember ellen küzdeni. Tulajdonképpen ő cselekszik, nem mi. Mindig ő teszi meg a döntő lépést. Nekünk csak az a dolgunk, hagyjuk magunkat vezettetni, úgy, ahogy igéjében mondja, üzeni nekünk. Ahhoz viszont, hogy ide eljussunk, hogy valósággá kezdjen nőni bennünk az evangélium, komoly előkészületre van szükségünk, tanít a mai ige. Az előkészítésről is maga Isten gondoskodott. Ő küldte, küldi ma is hozzánk az útkészítőket, az ige hirdetőket. Olyan ez az ige hirdetés, olvassuk Márk evangéliumából, és sok más helyen még a Bibliában, olyan ez, mint kiáltó szó a pusztában. Ez a kiáltó szó ma is hangzik. Élő igéről, élő ige hirdetésről szól ez a történet. Nem letűnt történelmi korok megporosodott jegyzőkönyveit ismételgetjük, hanem a mindenkori emberhez szóló isteni üzenetet élő szóban. Érdekes, sokat mondó kép ez, hogy kiáltó szó a pusztában. Azt sugallja első hallásra, sokszor hiába való ez a kiáltás. Elszáll. Senki sem hallja ott a pusztában. De aki mégis meghallja, annak egész életét be fogja tölteni. Azt nem fogja zavarni semmiféle más hang, más kiáltás. Talán arra is utal ez a kép, ennek a kiáltó szónak olyan helyen, olyan körülmények között kell elhangoznia, ahol semmi más nem vonja el figyelmünket róla. Ahol az ige hirdetésen kívül nincs más látni és hallani való. Ilyenkor protestáns templomaink egyszerűsége, puritánsága szokott eszembe jutni. Különösen református testvéreink vigyáznak arra, hogy a templomba semmi olyan ne legyen, ami elvonná figyelmünket a központba helyezett igehirdetésről. De azt is szemlélteti ez a kép, hogy az igehirdetés bátor és világos kiáltás kell legyen, bizonyságtétel. Nem pedig valami sejtelmes suttogás, vagy érthetetlen dadogás. Mert az evangélium nem magánügy, hanem a nyilvánosságra tartozó közügy. Ezt szét kell kiáltani ebben a világban. Szét kell kiáltani, hogy mások is meghallják, és ők is Jézushoz jöjjenek. Ezzel a kiáltó szóval készíti általunk Isten az Úr útját a mindenkori ember szívében és lelkében. Adja Isten, hogy mindannyiunk szívében, lelkében valósággá nőjön a Krisztus jöveteléről szóló evangélium. És akkor és csak akkor lesz igazán karácsonyunk, ha Krisztus a szívünkbe tud eljönni, és mi elfogadjuk, befogadjuk őt. Hívjuk őt, várjuk őt az ősi himnusz szavaival. Jöjj népek megváltója, így kér a föld lakója. Ó, száj közén királyunk, íme előtt kiállunk, a sötétség elmúljon, itt fénye ragyogjon. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, örök Isten, hogy hallgathatjuk igédet, és ezáltal utat készítesz szívünkben megváltó Urunk befogadására. Teremts minket újjá szent lelkeddel, hogy ne csak hallgatói legyünk az evangéliumnak, hanem az valósággá is nőjön életünkben. Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Jóságos és kegyelmes Isten, mennyei Atyánk, magasztaljuk szent nevedet, hogy az idők teljességében elküldted egyszülött fiadat az emberiség üdvözítésére. Köszönjük, hogy ezt az örömhírt újra meg újra hirdetteted nekünk igédben. Ma is emlékeztettél szent fiad eljövetelére. Urunk, hányszor tetted ezt már, de nem törődtünk figyelmeztetéseddel. Bocsásd meg közömbösségünket. Hisszük, hogy megkönyörülsz bűnbánó gyermekeiden. Ezért kérünk, készíts fel minket szent fiad fogadására. Őrizd meg a kis hitűségtől és az eleséstől, növeld hitünket és szeretetünket. Légy kegyelmes mindnyájunkhoz, családunkhoz, gyülekezetünkhöz, egyházunkhoz és az egész kereszténységhez. Áld meg népünket, vezetőinket, áld meg minden népet. Engedd, hogy végül eljussunk örök dicsőségedbe, ahol hitünk látássá, reménységünk üdvösségé válik az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon néked békességet. Amen.